A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt, kedves hallgatók!
Jó reggelt! Mindenki visszaért a büféből?
Nagyon fontos, mert hogy Mihálovics András kérdezi ezt.
Kántor Endrétől.
És igen, aki eltalálta, az eltalálta, valóban a Carmina Buránának az Intaberna részlete hangzott el, a Quando Somos, a Philadelphiai Orchestra kivitelezésében, és hát ugye a kedves hallgatók is megírták, hogy kiváló lehetőség és esély a büfé megnyitására. Igen. Maga az Intaberna jelenet, amikor is hát eleve Igen. a kocsmában, a fogadóban vannak, tehát
de
lehet
fogyasztani. De gazdasági műsorként azt gondolom, hogy kötelességünk segíteni az Állami Operaháznak a bevételeinek a növelésében. Ha már ez így fölmerült, hogy nem megy annyira a büfé, a hallgatók megszórtak bennünket. Például ha a Figaro neve elhangzik a Figaro házasságában, akárhányszor megszólal a névadó hangszer a varázsfúolában, Fagotta Péter és a farkasban, vagy spiccelnek a hattyúk tavában, no akkor megjelenhetnének a mozgóárusok a sorok között, és ilyen kötelező ivós játék jelleggel mindenféle, hát hogy is mondjam, csak
sőt, terméket. Az elején lehetne, hogy segítse a kedves nézőket valaki, kijönne és elmondaná, hogy ne felejtsék el, hölgyeim és uraim, ha fagott, akkor iszunk.
Igen. De az is szépségdíjas, hogy a finálé alatt az első hegedűs körbe csározza a nézőterek a teret a trónok harca dallamára. Jézusom!
Nagyon jó.
Gyerekek nagyon komolytalanok vagytok, és ez így van jól. Mert hogy egy komoly téma jön, meg kellett tárgyazni neki.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jaj, még a Feledi Botond az később jön.
Igen.
Elfelejtettem,
most már időszörésben
vagyok. Gerendi Zoltán van a vonal túlsó végén. Ő pedig a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Egy időben nem múlt el hét, hogy ne beszéltünk volna a Brexitről, aztán elzúgtak a Brexit forradalmárai, és jönnek a dolgos hétköznapok. Kíváncsian várjuk, hogy sikerült brit barátainknak ez a kilépősdi.
Igazából ez egy nagyon, nagyon nehéz folyamat, és még mindig szerintem sok a kérdés, de a röviden annyit, hogy nem jól, tehát, de ennek több komponense volt. Tehát ha történetek végigfutunk, ugye ez egy 2016-os választási referendum volt náluk, ez a Cameron kormányához köt, ez egy 2016. június 23 volt, egy híres dátum. Ami egyébként azért volt érdekes, mert ők 73-ban léptek be az EU-ba, tehát azért akkor már jócskánben voltak, és ennek eredményeképpen a referendumnak a véghez vitele több körben 2020-ban gyakorlatilag szálltak ki 2020 végén. Na most ez az időszak önmagában egy probléma volt, ugye a kampányoknál sokat beszéltek arról, hogy a Brexit nekik megtakarítás lesz, mert nem kell fizetni évi 10 milliárd fontnyi vagy eurónyi kontribúciót az EU felé, ami nettóba értendő, mert azt hiszem bruttóval több volt, de kaptak is vissza. Tehát gyakorlatilag ez egy probléma volt, és ezzel ők egy kvázi fellendülést próbáltak előrevezíteni. Ez volt a Johnsonnak és a meg előtte előknek a Theresa May-nek és így tovább a fő mondani valója, de ez nem jött nagyon össze, mert jött a Covid, ami rögtön föllőtte mindenhol egyébként a költségvetési hiányokat, Tehát ők ahelyett, hogy tehát amellett, hogy ezzel kellett foglalkozniuk, még egy nagyon komoly terhet is kaptak a nyakukban, mert 2021-ben például 14,5%-os volt a költségvetési hiányuk. Tehát azért ez egy nagyon komoly tétel. Ezt most már szorítgatják vissza 5% alá, de azt lehet látni, hogy maga az egész Brexit történelmileg egy problémás időszak volt eleve, aztán nehezült még a Covid, és hát aztán utána sem váltak a dolgok annyira attraktívá, tehát a fő mutatószámaik azért döntően alatta vannak a legtöbb az európai és az amerikai számoknak is. Tehát úgy néz ki, hogy az utolsó emiatt a 2016-os éveket szokták nézni összehasonlításban, és ők azt látják, hogy ő egyfőre jutó GDP-jük 4%-kal nőtt mondjuk az elmúlt évekhez képest, miközben az eurozóna az 8%-kal tudott növekedni, az USA meg 15%-a egyfőre jutó GDP-vel. Tehát azért ez komoly. Ez idő alatt például ők 31%-os átlagos megkezdést tapasztaltak, igen.
Bocsánat, itt volt az a jó kis Liz Truss, aki előkapta a Thatcheréknek az 1980-as években megszokott tervét, és az úgynevezett trickle-down economics-ot, ugye, a lecsorgó gazdaságot és a alacsony adókat, a Liz Truss és az ő pénzügyminisztere, a kvázi Kvartang, ugye, aki hát kvázi sikerült csak ez az egész, tehát igazából nem.
Hát a Liz Trussról tudjuk, hogy ő mire kimondta elment, tehát gyakorlatilag ő nagyon-nagyon hamar befejezte ezt. A Rishi Sunak, aki most ez az egész ügyel bajlódik és próbálja felállni, ő egyébként nem tűnik ügyetlennek, tehát, de hozzá kell tenni, hogy őt mondjuk ez az egész családilag is egész másképp érinti, mert ő azt kell tudni, hogy az ő felesége az Infosys indiai cégnek az egyik alapító, tehát családjához tartozik, és emiatt egy roppant gazdag család, tehát ilyen 700 millió font fölé becsülik a vagyonukat. Tehát a Sunak úr az mondjuk úgymond az arisztokrácia oldaláról jött be, tehát ő az ő érzékenysége ezek iránt, a szociális dolgok iránt nyilván egészen más. De ettől függetlenül teszi, ő becsülhette a dolgát, de az nagyjából látszik, hogy maga az az ígéret, amivel ők 16-ban ugyan úgymond paraszthajszállal, de átbillentették a Brexit javára a szavazást, azért az sok örömöt eddig nem hozott. Tehát vannak persze javuló mutatószámok, és ez így helyes is, de összességében az a félelmek, amik akkor voltak, hogy a pénzügyi szektor el fogja adni, akkor, és itt tovább sok minden kimegy, ugye versenyképtelenek váltak, munkaerő problémák, az immigrációjuk az megváltozott, tehát azért így rengeteg dolog rosszul jött ki, az látszik, tehát hogy az nem jött ki jól. Most a UK az európai kapcsolatok mellett megpróbált minden bilaterális útra terelni, ami egyébként nem rossz, most például Svájccal egyeztetnek banki dolgokról, de Luxemburga kötöttek kettős adóztatási egyezményt, egy újat. Tehát azért a UK nem annyira elesett ebben az ügyben, de én úgy gondolom, hogy ott annak a gazdaságnak a szerkezeti problémáit nem fogják tudni ilyen hamar helyre tenni, és azt látjuk, hogy iparban és itt le vannak maradva. Tehát most, amikor például a robotikáról beszélünk, azért a UK a határban sincs.
Igen.
Tehát ami azért elég jól mutatja azt, hogy az ő iparosodásuk annak ellenére, hogy egy félelmetes 500 éven voltak túl, mert ha megnézzük az ő birodalmi történetüket, akkor azt lehet mondani, hogy az első Erzsébettel indult a fellendülésük, 1533-tól 1603-ig volt ő hatalmon, és a második Erzsébettel fejeződött be, tehát gyakorlatilag, és azért ez innentől kezdve a két Erzsébet közti időszak az egy jó időszak volt, és most ami jön, az nagyon nehéz látni. Adóemeléseik is voltak emiatt. Tehát
de most pont a csökkentés van napirenden megint.
Hát adóemelés, hát a Brexitnél azt mondták, hogy azért jó, hogy kiléptek az Unióból, mert lesz önálló adópolitika, és a világ legversenyképesebb adórendszerét fogják felfalazni Nagy-Britanniában.
Mondjuk a társasági adót föltették 19%-ról 25%-re. Tehát lehet így is versenyezni, azért tudjuk, tehát mindkét irányba, de egy tény, tehát a szerintem a szándékaik azok változatlanok. Tehát én nem azt gondolom, hogy ők nagyon mellé nyúltak, hanem egyrészt ez egy önmagában egy nagyon alávecsült döntés volt, és tényleg a pénzügyi mutatórendszere, hogy most ezen keresnek vagy veszítenek, ez politikailag szerintem másképp volt kommunikálva, mint amit gazdaságban tényleg jelentett. Erre rájött ugye mindenhol a Covid, az eleve egy probléma volt, és hát ugye nekik ebből kellett ők azért a GDP növekedésben nem voltak élhasznosok, tehát ez az, ami most őnekik a fő problémájuk. És ugyan az áfa rendszerről leváltak, de az most nekik ilyen szempontból nem volt gond. Nagyon komoly probléma ugye nekik azzal, hogy kijöttek az európai direktívák alól a forrásadózás, tehát ahol a osztalékot szednek be UK cégek, akkor azok hogyan fognak működni, hogy ne legyen. Mert ugye EU-n belül a tőkék és az osztalékok azok ilyen szempontból levonások nélkül mozogtak. A társasági adójukat azt 25%-ra föltették. Nyilván ez egy kérdés, tehát a Sunak úrnak belenézünk az adó elképzeléseiből, ott tényleg versenyképesek szeretnének lenni, de közben azért mégiscsak a költségvetést egyenesbe kéne tartani, szóval ezek nagy dilemmák ám, ami nem megy, és az SZI-juk is 20-40-45%. Tehát azért olyan nagyon nagy adó kedvezményekről nem lehet beszélni. Most mondok extrém adót, például az örökösödési adó átlag kulcsa, vagy a normál évleges kulcs az 40%.
Igen, és pont ez a konzervatívoknak a problémája, ugye ezzel vesződnek. Most ugye jön az általános választás a jövőre, ugye? Hogyha jól emlékszem, igen, szerintem igen. És pont hogy hívják az új pénzügyminiszter, a Jeremy Huntot pont éppen ezért nyomás alá helyezik, hogy kicsit édesítse meg a szavazóknak a gondolkodását valamiféle adócsökkentéssel, mert ugye jó pár ponttal a Labour mögött van a konzervatív párt, és a felmérések szerint, úgyhogy valamit kell csinálni.
Hát én úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy nekik ez egy probléma lesz. De tehát az, amit vártak, az szerintem, vagy amit mondtak, az szerintem nem jött be. De nagyon nehéz azért egy ilyen 4 éves időszakban mérni egy ilyen változást, mert majd lehet, hogy 5-10 év múlva fogjuk látni, hogy ez a dolog hova rúgja ki magát. Azért nem egy elveszett nép az angol, tehát van egy nagyon, nagyon komoly történelmi gazdasági hátterük, vannak jelentősebb iparágaik, és azért gazdasági szempontból nézve 4 év még nagyon rövid ahhoz, hogy nagy trendeket lássunk, de az biztos, hogy a Brexit maga az Európához kötődő cégeknek nagyon komoly problémát jelentett, és itt ugye gondoljunk Írországra, ma az írt meg kell kerülni Angliát, mert senki nem fog Anglián keresztül szállítani Írországba. Ez azért az íreknek is egy új kérdés volt. Maga az is egy nagy kérdés egyébként, hogy mi lesz Írországgal Anglia szempontjából, de az nem egy Brexit kérdés, csak részlegesen. Tehát én úgy gondolom, hogy ami itt látszik, az, hogy azért a felrendülés nem az a nagyságrend, amit vártak. És én őszintén szóval az árfolyamok egyébként, most így néztem, annyira nem mozdult egyébként el, tehát úgy nagyjából nem értékelődött le. De ők azokat a hatásokat, amiket Európa viszonylag könnyebben elviselt, az náluk szerintem nagyon betalált. És hát ugye ebből valószínűleg lehet, hogy kijön egy választási zakó, tehát hogy majd ezt botton megelemzi, de egy biztos, hogy a GDP vonatkozásában nehezen tudnak bővölni. Holott azért ez egy nagyon erős gazdaság, tehát a UK ugye azért a világ 6. legnagyobb gazdasága, tehát az ilyen szempontból nem szabad alábecsülni, de mindenképpen szerintem... nem jött be
Sőt, ugye technikai recesszióban van februártól a brit gazdaság. Ezt épp a múlt héten olvastam valahol, ahogy kimutatta a statisztika, úgyhogy és azóta is alig-alig tudott növekedni. Jó, nyilván, ahogy említetted, volt benne egy koronavírus járvány, nyilván az orosz-ukrán háborúnak a piaci hatásai azért itt is érezhetőek voltak, de összességében véve a gazdasági mutatók való igaz, hogy nem valami fényesek. És hát ugye adóparadicsom már sem váltak még, hogy majd mindenki oda fog menni. Bár a hallgató azt írja, képzeld el, hogy az a vállalkozásokat azért támogatják, mert például ő vállalkozóként 20% adót fizet odakint, és mindent, ami az autóval kapcsolatos, el tud számolni.
A kis vállalkozásoknak a beindítása ugye az elég jó.
Innen nézve adóparadicsom Nagy-Britannia, mondja a hallgató.
Ez könnyen lehet, csak most ugye nagyon nehéz, mert az adózásnak az egész hatása az a nagyoktól megy a kicsikig. És így, ahogy látjátok, ez lehet egy választási felkészülés, meg a kis és középvállalkozásoknak valamilyen szintű támogatása. De a nagy cégek azok eljönnek. És itt persze mindig az a nagyon nehéz, ami itthon is egy kérdés, hogy inkább legyen néhány nagy, vagy sok kicsi, de jó lenne, mind a kettő lenne, tehát nem vagyban lennének, de én azt látom, hogy a kicsiknél lehetnek ilyen kedvezmények, és ezek lehetnek akár marginálisan jók is, de ettől függetlenül a nagyoknak annyira nem jó. Tehát azért a City nyilván nem örült ki, de nagyon sokan Párizsba mentek át, tehát a pénzügyi szektorosok és így tovább. Erre mondják, hogy persze jönnek be újak is, csak ezeket nekik új egyezményekkel kell valahogy helyre tenni, és én úgy látom, hogy az EU most nem abba az irányba megy, hogy most a UK-t visszaemelje valami speciális státuszba, mert ők azért azt gondolták, hogy az EU-n kívül lenni, tehát kevesebb kötelezettség, de viszonylag azért nagyjából azt szerint a szabályrendszer szerint működni, az mégiscsak előnyösebb, mint benne lenni és fizetni.
Hát igen, csak azért Brüsszelt sejtették a feje lágyára, ha ezt így a britek ki tudták volna vívni maguknak, akkor egy csomó más ország is azt mondta volna, hogy jó, hogy az előnyök járnak, de nem kell fizetni, akkor én is meglépem ezt.
Hát így van, és pont ezért volt egyébként egy példastatuálás, ami a kilépési pénzeikkel, meg mindennel. Tehát szerintem még egyébként az EU is fájdalmasabbá tette nekik, mint ami hát lehetett volna pont. Oké. Szóval egy 2024 így tavaszán, vagy márciusában nem tűnik a dolog még mindig annyira attraktívnak, hogy érdemes volt ezt az országot ezen végigvinni.
Végszónak tökéletes, folytatjuk a politikai hatásait boncolgató beszélgetéssel majd Botondal. Köszönjük szépen.
Köszönjük
az összefoglalót,
Zoli. Szép napot nektek, jó munkát!
Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével vettük végig, hogy a Brexit gazdaságilag megérte, vagy nem. Hát úgy tűnik, hogy egyelőre a számok azt mutatják, hogy nem. Most megnézzük, hogy mi lesz Nigel Farage-zsal például. Mi lett a sok bevándorlóval, aki ellen ez az egész Brexit kialakult. Feledi Botondal jövünk vissza kis szünet után, addig tessék fogyasztani.
Igen, tessék fogyasztani a zene alatt. Különböző brit, vagy hát angol hagyományos reggeliket, egy kis, azt nem szabad mondani, ami most eszembe jutott, mert az mind alkoholtartalmú, de mondjuk egy alkoholmentes szájdert, vagy valami hasonlót.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, drága barátaim, emlékszünk még egy Nigel Farage nevű emberre? Na hát ő kezdte el ezt az egész Brexitet, és ha már a Brexitről beszélgetünk, akkor érdekes film ajánló is van erről, hogy ez az egész mindenféle ilyen social médiás, meg Cambridge Analytica-s módszerrel, hogy alakul ki. Benedict, hogy kell kiejteni? Cumberbatch.
Cumberbatch, igen.
Ő a főszereplő, de meg nem mondom a film címét, minden esetre elég erősen elgondolkodtató. De hogy hol van Nigel Farage? Ezt majd elárulja nekünk Feledi Botond külpolitikai szakértő, mert hogy Brexit update-ünket folytatjuk ugye a politikai következményeivel ennek az egész manővernek. Szerbusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Mi hát lenne... nagyon hiányoljátok
fel. Igen. Egy gyors kérdés az elején, hogy alapvetően ugye az volt a Brexitnek a hajtó motorja, hogy ez az EU tagság sokba kerül nekik. Egy, kettő, elöntik a bevándorlók az országot. Elvesztettük egymást, hát ez nagyon... Haló, most hallasz bennünket, Botond? Halló?
Itt vagyunk. De Feledi Botond nincs itt, úgyhogy
nem hall bennünket, úgyhogy visszahívjuk. Szóval nem tudom, milyennek a filmnek a címe, ami a Brexitről szól, de egészen elképesztő. És még egy elképesztő történet, hogy mire ez a Brexit ugye lezajlott, én olvastam valami elemzést, hogy azon szavazóknak a jelentékeny hányada, akik ezt az egész Brexit dolgot megszavazták, azok mire kiléptek az Unióból, már nem is volt az élők sorába, úgyhogy különösen pikáns vetülete ez ennek a történetnek. És hát akkor ugye arról még nem is beszéltünk, mert a hallgató kérdezi, hogy milyen belpolitikai következményei vannak ennek az egésznek, hát ugye ezt is végig fogjuk majd venni, de hát nyilván az, hogy ilyen jelen pillanatban ilyen földcsúszamlásszerű győzelem rá a munkáspárt, az talán ezzel is összefügg, de majd a Botond mindezt elmondja. Igen, most itt van-e Feledi Botond, jó reggelt!
Megint itt vagyok, reméljük itt is maradok.
Na, okay. Figyelj, az első mozgató rugója az, hogy sokba került ez a uniós tagság, meg túl sok a bevándorló, lépjünk ki. Most olcsóbb a brit gazdaságnak a működtetése, vagy a brit államigazgatásnak a működtetése, és megállt a bevándorló hullám?
Gyakorlatilag semmi nem jött be ilyen szinten a Brexitből, és ennek leginkább itt a kontinensen kéne egy olyan tanulságos mesévé válnia, amit esténként nagyon sok gyereknek el tudunk mondani, hogy még ennek a méretű gazdaságnak sem sikerült ezt kihoznia. Nem gondolom, hogy csak a Covid és egyéb külső tényezők miatt, hanem önmagában is ez az ötlet, a kivitelezés maga, azért ugye 2016 óta az ötödik miniszterelnököt fogyasztja az ország. Tehát itt tényleg nagyon komoly problémák voltak. A bevándorlás pedig olyan szinten nem sikerült, hogy 2022-ben ezekből is rekordot döntöttek, tehát akkor éppen 606 ezer ember érkezett meg a szigetre, és ilyen 60-80%-os növekedések voltak a csatornán át érkező illegális csónakkal érkező menedékkérőkkel is. Tehát egy számtani szinten sem tudták leszállítani, még csak látvány szinten sem tudták leszállítani, hogy valami pont ettől jobban működne. Sőt, talán a hallgatók emlékeznek rá, hogy nem olyan régen az úgynevezett Ruanda botrány tört ki a brit belpolitikában, mert hogy megpróbálta a konzervatív párt kitalálni, hogy Ruandába viszik el egy harmadik országba az összes brit menedékkérőt, és majd akinek esetleg igen mondanak, azt beröptetik újra a nagy-britanniai szigetre. Hát ez komoly bírósági eljárásokban lett szétszedve ez a kezdeményezés.
Igen. Mi van a szereplőkkel? Mi van Nigel Farage-zal? Mi van David Cameron-nal?
No, hát ugye David Cameron visszatért, ez legalább is mutatja a konzervatív pártnak a kétségbeesését, de ha nem mutatná eléggé, akkor azt mutatja, hogy Nigel Farage az egyik legutóbbi konzervatív párti kongresszuson egyébként abszolút sztárként volt ünnepelve, és Liz Truss talán éppen a múlt héten, amikor ugye brit miniszterelnökként azért komoly speaker-székkel járja az Egyesült Államokat, a múlt hét is egy ilyen hét volt, ugye 44 nap miniszterelnökség is feljogosítja, úgy látszik erre a titulusra. Egy ilyen alkalommal mondta be, hogy vissza kéne hozni Farage-t a Tory párton belülre. Hát ez egy létező jobbszárnyas ötlet a Torikon belül. Ugye ami látszik, hogy tényleg nagyjából 20%-os különbséggel mérik őket most a munkáspárthoz képest.
Igen, ezt jó, hogy mondtad ezt a mérést. A
munkáspártja azért az egy nagyon komoly erőtel kell most látni és számolni vele, mert hogy tényleg, ha csak nem csinálnak valamit nagyon-nagyon bénán a következő pár hónapban, akkor azért ugye a választási törvény szerint 2025 januárjáig kell, hogy legyen a következő választás, de mindenki arra számít, hogy ez ősszel meg lesz.
Igen.
Tehát leginkább valamikor Trump előtt vagy után pár héttel tudni fogjuk, hogy kivezeti majd Nagy-Britanniát a következő mandátumban. És hát ebben a munkáspárti vezető egyébként középre húz. Tehát ő az, aki...
De középre húz, Botond? Valójában? Mert én most pont egy olyan riportot hallottam, vagy hallgattam, ahol voltak különböző bevándorló háttérrel rendelkezők, arab, palesztin, stb., akik nagyon kiakadtak a munkáspártnak a, hát nem egészen középre, hanem inkább jobb irányba tendáló kijelentésein, és azt mondták, hogy nagy sajnálatot, ott hagyják a pártot. Mondom ezt annak ellenére, hogy körülbelül 20 ponttal vezet a legutóbbi mérések szerint a konzervatívok előtt.
Ugye a bevándorlás kérdését akarja a Rishi Sunak miniszterelnök a középpontba állítani, és gyakorlatilag az egész választást a Torikról lebutítaná egy bevándorlási népszavazássá. Tehát ez a jelenleg ennyi látszik a konzervatív taktikából. Ehhez képest ugye a Starmer úgy húzza középre, vagy hát úgy tetszik, jobb oldali irányba kell húzni a pártot, ahhoz a középük legyen. Mert ugye Jeremy Corbynre emlékszünk, hogy elképesztően radikálisan baloldali volt. Tehát ugye ő az Amerika ellenes, tulajdonképpen egy Bernie Sanders brit kiadásban, amit kidobott még maga a párt is szépen lassan magából. Tehát ennek a belső forradalomnak az eredménye a Starmer vezette párt, ahol tényleg egyébként komolyan átnézik a jelölteknek a hátterét, abszolút fölvizezi a policiket, amiket a korábbi időszakban hoztak, tehát hogy ne legyenek annyira radikálisan baloldaliak, és bilaterálisan elkezdett dolgozni. Tehát ami mutatja azt, hogy Starmer meg a munkáspárt mennyire bízik a győzelemben, hogy nekifogtak a látogatásoknak, tehát Scholz-szal például már tudjuk, hogy jóban van, egyébként ugye pont most látogatott oda Károly király is Berlinbe, illetve utána Párizsba. Első útja Berlinbe vezetett Károlynak, tegyük hozzá, tehát ez azért egy elég szimbolikus és fontos lépés, nem az Egyesült Államokba. Úgyhogy egy ilyen típusú választási vihar lesz, de mindez persze úgy, hogy Londonban elképesztően durva időnként iszlamista fundamentalista erőket felvonultató tüntetések zajlanak. Igen. Tehát ez tematizálja a közbeszédet, és ez az, aminek a leképződését időnként szerintem látjuk a tévében.
Az, hogy Farage-t reaktiválták, az egy érdekes vonulat, de most már látva a Brexit eredményeit, az nincs választási kampány témák között, hogy esetleg vissza kéne csinálni ezt az egészet?
Érdekes, ezt én is mindig nézem, de nyíltan ezt még Starmer sem mondja ki. Tehát olyan erő, aki azt mondja, hogy én holnap visszamegyek és csatlakozok, így a párton belül nem látható, vagy nem engedik őket ki a nyilvánosságra. Tehát igazából egy ilyen svájcszerű megközelítéssel nagyon sokféle egyezményben gondolkoznak, ez így fel lehető a Starmer-féle nyilatkozatokban, hogy az oktatásban, a különböző szakmai képzések elismerésében hogyan gondolná tovább az unióval a kapcsolatot, tehát biztos, hogy sokkal-sokkal barátságosabb lenne egy következő Európai Bizottsággal a munkáspárt. És hát tegyük azt is hozzá, hogy, és egyébként ez szerintem egy nagyon izgalmas politikai pozíció. Ha nyer a munkáspárt, akkor gyakorlatilag az egyike lesz azon nagyon kevés európai országoknak, ahol egyértelmű sikere van a munkáspártnak, vagy hát úgy tetszik a szocialistáknak. Tehát egy picit egy ilyen Tony Blair-i pillanat, hogy Londonra néznének, hogy hogyan kell szocialista módon úgy kormányozni, hogy ez működjön. De Scholznak most hát a hétvége fényében újra nem kell részletezni, hogy miért nem sikerül. De ugye Pedro Sánchez bukdácsol. Gyakorlatilag nincsen szocialista olyan kormányzat Európában, ahol tényleg egyértelműen sikeres mandátumokon átívelő valamit látnánk. Tegyük hozzá, itt is nagyon régen volt.
Igen, és hogy nem is vagyok benne biztos, hogyha ez sikerül, akkor valóban ezt egy példának lehet említeni, mert nem tudjuk, tehát a politikai motivációkat és az egész mechanizmusokat vizsgálva nem biztos, hogy ez azért sikerült, mert tényleg ezt szeretnék a választók, hanem például, hogy te is mondtad, közepebbre húzza azáltal, hogy olyan elveket kezd vallani, ami egyébként hagyományosan nem a munkáspárté, de így most egy kicsit jobb lesz a szavazóknak, tehát hogy nem biztos, hogy ez ezt mutatja.
Így van. Na, ez a felvetés egy jogos metafelvetés. Ez egyébként sajnos az egész demokratikus földféltekére igaz, hogy lassan protestszavazókból áll a demokratikus választói közösség, és nem pártszavazókból. Ez egy komoly probléma, komoly kérdés, ez így sincs másképp. És hát tegyük hozzá, hogy a libdemek ugye 10%-on állnak valahol, és a Farage-nak a saját pártja, ami most itt már reform néven fut, az szintén 10%-on fut. Úgyhogy ha ezt nézem, akkor azért van itt még egyéb erőcske is, amik alig, ha nem megpróbálnak majd megmozdulni. Ugye itt van még azért a zöldek kísérlete, meg a skótok. Tehát, hogy itt még sok kihívás lesz, ebből valamit össze kéne hozniuk. Azért nagyon, nagyon abban az irányba megy, hogy összejöhet a munkáspárti győzelem. Amire azért a baloldali nemzetközi partnerek egy ilyen Biden kormányzatként tekintenek, hogy jönnek a nyugodt évek a Boris Johnsonok után. míg a Toriknál ez pedig ugye kétféle reakciót láthat ki, tehát vagy utána a rákövetkező választáson Farage-al jönnek vissza, és jobbszélre kihúznak, esetleg szakad a párt, vagy pedig valamilyen módon középen akarnak megmérkőzni, tehát ez lesz a következő időszaknak az elképesztő versenye.
Botond, a Brexittől nemzetközi szintén súlytalanabb lett Nagy-Britannia? Mert látszólag nem, hiszen ugye részt vesznek a Vörös-tengeri hadműveletekbe, harcos támogatói az ukrán félnek az orosz-ukrán háborúban, tehát úgy tűnik, hogy azért ez a külpolitikai pozíciójukat, ez a Brexit nevű képződmény nem rodgyantotta meg.
Azért ezt ennél picit árnyaltabban kell nézni, innen Brüsszelből nem tűnik annyira megrogyatlannak. Hát azt is mondhatnám, hogy bár van ez a Global Britain nevű külpolitikai stratégia, amit kitaláltak a Torik arra, hogy elkendőzzék ezeket a veszteségeket, de azért bizonyos szempontból a súlyuk, amikor a saját tárgyalásaikat kell lebonyolítani, nyilván máshogy fest. Az tény, és ezt viszont ne is vitassuk el, hogy nukleáris atomcsapásra képes országként egyébként Európában komoly haditengerészettel, az egyik legkomolyabb haditengerészettel rendelkeznek, sőt, hát a legkomolyabban, mert ugye itt a kontinensen ebben sose voltunk annyira előre.
Sőt, hadd tegyem hozzá, aztán, hogy katonai igen. szempontból ők azok, az volt az egyetlen Európai Uniós tagállam, aki Európa határain kívül képes hadviselésre. Na most őket vesztettük el a Brexittel.
Így van, ezek a képességeik megvannak, ezt látjuk a tajvani szorostól az amerikaiakkal való különböző együttmozgásokban a legkülönbözőbb forrópontjain a világnak, tehát ilyen szempontból egyébként lekövetik továbbra is az amerikai mozgást, de ez nem jelenti azt, hogy ezt kereskedelmi sikerekre tudják ma holnap változtatni. Tehát ebben is látszik, hogy az Európai Szövetség a számított, akkor is, hogyha maradéktalanul és kiváló NATO tagok azóta is. A legnagyobb érdeme a konzervatív külpolitikának pedig az maradt, hogy az Ukrajna elleni orosz agresszió első percétől fogva az egyik legkitartóbb támogatója Kijevnek. Tehát a látogatásban, GDP arányos összegekben, gyorsaságban leszállított dolgokban is Nagy-Britannia élen jár az európai országok közül, és soha nem kérdőjelezte meg egyik vezető sem, hogy ebben cselekedni kell. Tehát ilyen szempontból itt viszont példamutatóak tudtak maradni abszolút.
Hát akkor figyeljük az eseményeket, és az, hogy hogy alakul a kampány, ami már nagy erőkkel folyik. Pont az Olival megbeszéltük, hogy a Jeremy Huntnak adót csökkentéssel, vagy valami ilyesmivel kell majd oda édesgetnie a konzervatív szavazókat.
És mit csinál Bojo?
Bojo tényleg, néha ő is megszólal.
Hát azért a partigét után jobban teszi, hogy nem nagyon rontja az esélyeit tovább. Saját pártjának.
Legalább következmények még vannak. Tehát a Brexit után is azért vannak következmények Nagy-Britanniában.
Igen, hát ez egy harmadik kérdés lenne, a sajtó szerepel a nagy-britanniai politikában valószínűleg egy teljesen a kontinentális szemmel nézve óriási. Tehát az, hogy egészen máshogy viselkednek a politikusok a szánhoz és a Murdoch birodalomhoz képest, de ezt is majd akkor egy meteadásban meg tudjuk beszélni.
Jó,
veled.
Jó, rendben. Nagyon szépen köszönjük, Botond. Jó munkát
szépetet
neked.
Szépetet nektek is, hallgatok
neki. Szépetet, szervusz. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszéltünk, a Brexit után visszatekintettünk egy kicsit a Nagy-Britanniára, Angliára megnézni, hogy mi a helyzet.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Na?
George Gamow. Mond valamit? Hát egy ukrán származású amerikai fizikusról van szó, egy zseniről egyébként. Az ősrobbanás elméletével foglalkozott ő. Egyébként 1904. március 4-én született, azért emlékszünk rá most ezzel az aranyköpéssel, mert azt mondta szerintem máig hatóan és megszívlelendően, hogy idézem, nincs annál nagyobb bűn, mint ha valamit varázslattal akarnak megmagyarázni. Tudós emberként, igen, vagy tudós embertől mi mást várhattunk volna, mint egy ilyet?
Ez egyet értek vele, másrészt pedig teljesen jól pszichológiailag ezzel manipulálhatók az emberek, mert ha valamit nem értenek, akkor
csak így elmondod, magic.
Igen, hát nem úgy mondod el, hanem megpróbálod egy olyan köntösbe csomagolni, amit könnyebben megért, vagy könnyebben elhisz, és akkor onnantól kezdve működik a dolog.
A kedvencem.
Például az, hogy nem tudsz mondjuk, mit tudom én, lefogyni, vagy kiesett a hajad, vagy kihullott a hajad, és akkor rögtön jön az, hogy hát az orvosok eltitkolják ezt a varázsbogyót, amit lehet kapni, és most fedeztük fel. És ez a dél-amerikai törzsnek a, nézd meg, hogy milyen jól néznek ki ezek az indiánok, soha nem híznak el, mindig van hajuk. Igen. Ha ezt eszed, most csak neked, akkor kinő a hajad,
az
és lefogysz.
Az utóbbi időszakban a kedvencem, na, az akarsz-e olajkút tulajdonos?
Na, az, na tessék, magic. És hirtelen gazdag leszel.
Tehát érted, a Exxon, meg, meg a MOL, meg ezek mind nézik, hogy nézik, te majd olajkút abszolút tulajdonos leszel, érted? Rögtön. És akkor mondják, hogy persze,
az új,
igen, és hogy ez az új közösségi finanszírozás, mindenki belead egy ezrest, és elég sokan vagyunk, akkor lenyomjuk az Exxont.
Így van. Brexit, háborúban mindent szabad. Brexit, The Uncivil War, ez a címe a Cumberbatch
tényleg
filmnek.
Tényleg nagyon ajánlom. Nagyon, láttad?
Igen, láttam, csak hogy a kedves hallgatóknak tudom, mondom el, hogy erről beszéltünk a Brexit alatt, illetve te említetted, és ezt érdemes megnézni.
Igen, aztán milyen észrevételek? Bevándorlók szempontjából hogy áll az EU-sok szám, mert sokan hazaköltöztek a Brexit megszavazása után. Igen, erről beszélgettünk. Megkérdezte a hallgató, hogy tudatos-e az, hogy pont az elhízás világnapján küldjük el 10 percenként ennek a kedves hallgatókat. Nem, ez egy másik aktuál politikai történés. Nem hát győzünk
nem
magyarázni.
Nem politikai, inkább ilyen kulturális, kultúrpolitikai
mérföldkő.
Kultúrközéleti politikai, igen, mérföldkő. A három részes 70 perces, 70 vagy 90?
70 perces a Kármina Burana, és abban van egy 30 perces büfészünet.
Kérem szépen. Ez, az még gombózból is sok.
Próbáljuk ugye meg ideologizálni, és ha már ez egy sikeres üzleti kezdeményezés, természetesen.
Ja, itt van az Andi is.
Igen.
Tessék,
menet közben ide
mit
értem,
szoktál sziasztok a büfében magadhoz venni? Egy minyont esetleg?
Az nem én vagyok. Az az
nem, az az, igen.
Én kávézom maximum.
Oké. Okay.
A franciáknak nincs haditengerészetük, teszi fel a kérdést a hallgató. Természetesen van.
Lehet nekünk
a
ilyen
franciáknak
teljesen
haditengerészetük, de...
Ami eszetekbe jut, meg lehet kérdezni, és megpróbálunk rá válaszolni, ha van műsoridő.
Elégeztek a telefonos utakozóra?
Ah, igen.
Ez
igen,
mennyire jó volt.
És ez felváltotta a gyakori kérdések.
Nem tudom, hogy
az nagyon jó,
van,
mert
még
ott
van
olyan emberek.
Van még telefonos tudakozó?
Szerintem nincs.
Az az igazság, hogy ahogy elnézem ezeket a sajtóhíreket, a központi segélyhívót szokták erre a célra használni.
Uh-huh, igen, igen.
Mert mindig kiadnak hangfelvételeket is, hogy milyen hülyeségekkel hívják, igen, őket, és abban ilyen van. Azt gondolták, hogy ha bármilyen segítségre van szükséged, például elromlott a hűtőgép, akkor központi segélyhívó, és akkor ennek megfelelően egészen elképesztő telefonbeszélgetéseket rögzítenek. Az egyébként egy nagyon fontos számot feltartva ezzel. Na de!
Nem ezért gyűltünk itt össze, hanem szokta
azért
mondani egy híres ember, akit úgy hívnak, hogy Mihálovics András,
hanem hogy ne legyünk
szeneszét. Fogalma sincs, hogy
nem
miért
tudja,
vagyunk itt.
Nem tudja. Azért, mert segítek. Andi a híreket fogja elmondani.
Azért
de komolyan. Aztán majd
mézezünk.
Jön... Mézezünk?
Mézezünk.
Akkor utána pedig mézezünk.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.